Kedves hallgatóink, ígértem, hogy a mai alkalommal is egy izgalmas beszélgetést hozok önöknek, úgyhogy már is köszöntjük Varró Hubát, a Boróka Néptánc Együttes művészeti vezetőjét. Szervusz, köszöntünk!
Jó napot, sziasztok!
Azon gondolkodtam, hogy néptánc és trendiség, divatosság. Ha valakinek a fején átfutott a gondolat, hogy esetleg a néptánc nem divatos, akkor már is meg kell cáfoljam, mert én azt látom, hogy kicsik, nagyok körében rengetegen szeretnek táncolni, rengetegen szeretnek táncházba járni, rengetegen szeretnek részt venni rendezvényeken, ahol táncosokat látnak, úgyhogy azt gondolom, hogy, és ezt már mondtuk többször is itt a rádió hullámhosszain, hogy a néptánc gyakorlatilag reneszánszát éli.
Egyet értek ezzel, tudnilik, mindennek van egy alapja. És hogyha, ahogy szokták mondani, a ház alapja jó, akkor arra bármit lehet építeni, mert megbírja. Ez így van a néptánc esetében is. Én meg vagyok győződve, hogy a néptánc nem csak a reneszánszát éri, hanem egy olyan ágazat ez, amire bármit utána lehet építeni. Tehát, hogyha valaki jól megtanul egy alapot a néptáncban, főleg gyermekkorban már, gyerekkorban, akkor utána akár elmehet szalszázni, akár utána elmehet bármilyen irányzatba, és belekóstolhat annak is a rejtélyes világában, mert van mire építeni. Tehát Én meg vagyok győződve, hogy a néptánc egy nagyon-nagyon jó alapot ad az embernek, és nem csak tánc szempontjából, hanem mobilitás, koordináció, az ízületek felkészülnek bizonyos dologra. Tehát én elmondhatom azt, hogy a néptáncnak köszönhetően életemben nem volt eltörve semmi. Uh-huh. Tehát nem volt eltörve se lábam, se kezem, kopogjam le eddig, és meg vagyok győződve, pedig volt rá precedens, hogy estem, vagy megütődött, vagy stb. De viszont mivel, hogy ennyire jól felkészültek az ízületeim, és a néptánc hatására megerősödtek, hogy így mondjam, és a csontozat is, hát el tudom mondani azt, hogy ugye nem történt ilyesmi, és szintisztán meg vagyok győződve, hogy ez ennek köszönhető, mivel hogy a néptánc egy terápia is, hogy így mondjam, úgy mentálisan, és hogyha az ember jól van mentálisan, akkor ugye jól van fizikailag, belsőleg is. Tehát nagyon nagy összefüggésekről beszélgetünk mostan, és mondtam el olyan értelemben, hogy ugye nem csak egy tánc alapot ad, amivel utána el lehet barangolni más műfaj tekintetében, táncágazat tekintetében, hanem mennyi mindent segít. Tehát én rengetegszer elmondtam azt a példát is, hogy 20 évesen kezdtem el a sofőriskolát elvégezni, mert nem volt lehetőségem, stb. És mikor elkezdtem, ugye beültem, az autó oktató elmondta, hogy na, mire figyeljek, hogy, mint, igen, és elkezdtem vezetni, és azt kérdezte tőlem, még jártam valahova vezetni, és mondtam, nem életemben, hát most ülök először itt ebből. De nem létezik, mert annyira jól működik, ilyen egyből megértsem ezt, hogy ez a bal láb, jobb láb koordináció, és ez a szinkron, ez, és a kézre, és akkor mondtam, hát igen, mert hivatásos táncos vagyok, és nekem ez, hogy jobb lábat függetlenítsem a baltól, illetve külön figyeljek a kezemre, külön a jobbra, külön a balra, külön a lábakra, saját nem jelent problémát. Uh-huh. És akkor ő is így eldermedve kérdezte, hát ez tényleg érdekes jelenség, mert ilyen nem még ő se találkozott. Hát mondom, ez ezért van, mert tényleg nálunk ugye a ritmusgyakorlatok, tehát nagyon-nagyon sok összefüggés van azzal, hogy az ember mennyire tudja koordinálni a testét, és mennyire tud odafigyelni olyan összpontosságú dolgokra, amire, hogyha nem jár egy ilyen helyre, nem nagyon van esély, hogy lehet, hogy van esély megtanulni, de hogy gyakorolni is, és ennyire beépüljön az ember minden rutinosságába, mindennapi életébe, ez ennek köszönhető.
És ugye ti gyerekeket tanítotok, gyerekeket is táncolni. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, ugye te is megemlítetted, hogy ha jól van az ember mentálisan, akkor a fizikai jólétére is kihat ez. Az, hogy mozgunk, az nem titok, ugye, hogy összefüggésben van azzal, hogy egy gyerek hogyan fejlődik. Tehát, hogyha sokat mozog, akkor a szellemi fejlődése is teljesen más ritmusban halad.
Egyértelműen van nekünk autista tanítványunk is, és lássuk évről évre a fejlődést, hogy mennyire odafigyel, mennyire elkezd összpontosítani, és nem össze-vissza figyelni, mennyire figyel a társaira, hogy ki hol van, ki hogy csinálja, mit csinál, tehát hogy ez egy terápia, ezért mondtam az előbb is hangsúlyoztam, egy terápia. Vannak olyanok, akik luttalpal jönnek, és az megint ezekkel a emelkedő motivumokkal, amiket tanítunk jobbra-balra, síkba haladva. Nagyon-nagyon nagy terápia, tehát ezt elmondják tényleg olyan gyógyterapeuták is, hogy ez a mozgás, ez persze a kosárlabdától elkezdve más is szóba jöhet ebben az értelemben, de a néptáncnak is van egy ilyen nagyon-nagyon jellegzetes sajátossága, hogy pont ezeket a szkoliózist, tehát a hátgerinc ferdülést is javítsa, tehát olyan tanítványunk is van, csak ezért tudom mondani, mert ugye egyfolytában kell kontrollálja a testét, egyfolytában a pittyegés és a testtartás, tehát odafigyelünk, mondom, 500-szor nekik próbán, tehát hogy ez egy olyan terápia is, azon kívül, hogy na táncikálunk, hogy ez kihat az életére a gyereknek.
Meg hát ugye a rutin is, hogyha megszokja kiskorában azt, hogy mozog, a szervezetének szüksége lesz.
Meg hogy mire
lesz,
figyeljen oda, stb.
De
ez
hogy
rutinossá
nem egy olyan felnőtt válik belőle, aki majd inkább a tévé mellett hempereg a nosival. Tehát, hogy a rutinba, ha gyerekkorba beépül az, hogy a szervezet hozzászokik, hogy mozogjon így valamit, van. Akkor lehet, hogy nem táncolni fog felnőtt korában, lehet, hogy nem tudom, terembe jár gyúrni,
lehet,
vagy szaladni
de
fog.
De van olyan tanítványom is a felnőttebb csoportban, hogy épp ezt mondta, hogy hát mi a francnak járjaként terembe gyúrni, mikor itt egy próbán 5 polót kiizzadok. Tehát 5 poló csere van egy próbán. 4-5 poló, fiúknál főleg, tehát ez megkerülhetetlen, mert ugye annyira igénybe veszi a legényes, stb. Ott a fizikai kondíciót, hogy az 4-5 poló per próba, próba. A 2-3 órás próba alatt 4-5 poló. Hát az nem hiszem, hogy egy konditerem többet ad. És itt nem csak fizikailag edzi magát, hanem ugye jól is érzi magát, mert nem egy rutinós vagy, hanem koreográfiára kell figyeljen, partnerére kell figyeljen, a figurára kell odafigyeljen, stb. Tehát, hogy a zenére...
Igen, sokan azért nem járnak semmilyenféle testmozgásra, mert azt mondják, hogy unalmas.
Unalmas. Na, itt nem hiszem, hogy el lehet mondani, hogy unalmas, mikor 5-6 dologra kell egyszerre figyelni, plusz tartani a ritmus, stb.
El lehet felejteni a táncot, vagy ez is olyan, mint a bicajozás, hogyha megtanult el egyszer biciklizni, akkor az ott van a...
Nagyon jó kérdés, nem lehet elfelejteni. Erre élő példa, most volt a Dicsőszentmártoni kökényes néptánc együttesem 20 éves évfordulója, amit ugye 20 éve alapítottunk ott, és vannak olyan táncosok, akik ilyen 6-7-8 év kihagyás után jöttek vissza el a jubileumi gálaműsorra. Hát 2 próbával ugyanúgy táncoltak. Jó, egy kicsit nagyobb hassal lehet, de és fizikai kondícióban nem biztos, hogy ott vattak, mint ezelőtt 10 éve, de a figurákat egyet se felejtett. Tehát pont olyan intenzitásban, pont olyan szépen, pont olyan technikásan, pont úgy csinálták meg. Tehát, hogy ezt én nem hiszem, hogy el lehet felejteni. Max az embere picit kiesik a rutinból, de ez olyan, mint egy olvasás is, ugye, hogyha sokat nem olvasok, akkor egy idő után észreveszem, hogy nem megy olyan könnyen, de attól nem felejtettem el olvasni.
hogyha valaki hallgat bennünket, és hát úgy kacsingat a néptánc fele, de úgy érzi, úgy kipipálta, hogy hát én már ehhez túl idős vagyok. Van ilyen? Mikor? Meddig lehet elkezdeni? Vagy?
A táncnak nincs korhatára. Németországban volt nekem egy élő példám, mikor 2012-ben meghívtak egy ottani magyar szervezet által működtetett magyar néptánccsoport oktatására, és Valentin 82 éves volt.
De jó.
Évikor meg mondom, tessék, 82 éves vagy Valentin, mert ott ugye mindenki
és nem is látszott rajta, gondolom.
Semmi, hát egy olyan max 68-70-et adtam volna, durván 70-et, és 82 éves volt, és járt próbára rendszeresen. És nekem akkor csengett le ez, hogy nincs korhatár. Az más tál tészta, hogy egy picit lágyabban kezeljük azt a helyzetet, nem úgy minden fiatal csoportnál, ahol aztán ugye lehet gyúrni őket oda plasztelint, hanem finomabban, lágyabban, lassabb módszerrel, nem olyan pörgős táncot, hanem vannak ezek a lassabb tematikájú táncok, tehát hogy most nem kell neki, arra céloztam, egy kalotta szegi, virtuóz, inaktelki legényes tánc, hogy vannak abban is olyan fázisok, amit meg tud csinálni, és jól érzi magát.
És hogyha látjátok, hogy bírja, akkor lehet feszíteni a vonalat.
Az más, tehát tiszta utána, de megvan a szalmak alapnak is az ideje, úgy szokták mondani. Ebben is megvan az, hogy mit, mikor, kinek. És akkor a kecske is jól lakik, s a káposzta is megmarad, ahogy szokták mondani. Én úgy gondolom, hogy még egyszer visszatérve, hogy a táncnak nincs korhatára, bárki bármikor elkezdheti, sőt, szerintem jó, ha elkezdi, mert nagyon-nagyon sok pozitív hatása van, mind ahogy említettük, a terápiától elkezdve a mobilitás, a minden, a koordináció, a jól lét, tehát, hogy jól érzi magát, ugye, mert egy lányt meg tud forgatni szépen, vagy, tehát nem egy unalmas, hogy így mondjam, egy tevékenység, hogy ugye kiállok szaladni, aztán szaladok két hetet, de a harmadik héten már úgy nyögedezve megyek, mert hát már unom.
Mennyire ismerjük mi, most a mi alatt értem a laikus embert, a hétköznapi embert, mennyire ismerjük mi a népi táncot, és hát nyilván a sajátunkra gondolok, a magyar népzenét, néptáncot, és mennyire tudjuk azt, hogy mi mit jelent, mondjuk a legényesnek milyen háttere van, kik legényesezhetnek, a lányok mit táncolhatnak. Egy picit ebbe a világba avass be minket.
Ezt egy kis problémának érzem térségünkben. Kis Magyarországon a tegnap este is a Boroka Néptánc Együttesből négy kölpényi fiú képviselte Marosvásárhelyt és a Boroka Néptánc Együttest a budapesti Fonó zenei házba, ahol minden két hónapban szerveznek egy ilyen gálaestet. Magyarán, ezt úgy képzeld el, te, mint laikus vagy akárki bemegy táncolni, és azt mondja, hogy na most én akarok valamit alapszinten tanulni, vagy, mert kétszintű oktatás van alapszintű, és van középhaladó szintű. Na most elmész, ott tanulsz két hónapig egy táncot, például most kölpényi, mezőkölpényi táncok voltak oktatva ottani szakemberek által, és akkor ennek a végére mindig szerveznek egy olyan gálaestet, hogy annak úgy teszik fel a koronát a tetőre, hogy meghívnak onnan, ahonnan ered a tánc, pár táncost, aki ez most idősebb vagy fiatalabb, mindegy, a lényeg, hogy odavaló legyen, és első kézből megmutassa azt, amit tanultak az ottani emberek két hónapon keresztül. Na ezt miért mondtam el? Pont ezért mondtam el, mert ott az a hely, és nem csak az van, hanem nyilván több hely, ahol a vidéket elmondják, hol található, megmutassák, hogy milyen fajta emberek, mert ugye nem vagyunk egyformák. Mind magyarok vagyunk, de ahogy a tájszólás is más, az ember típus is egy picit változandó. Megmutassák ezeket, hogy ugye, ahogy soroltam, hol van a hely, milyen emberek élnek ott, hogy táncolnak, hogyan gondolkodnak, stb. Pont ezt érzem itt egy picit ilyen lemaradásnak, hogy itt nem nagyon szerveződnek, pedig itt vagyunk, tehát hogy ráadásul nem is 500 kilométert kell utazni, úgy, ahogy ezek most megtették Budapestre, és most vannak hazafele, mert délután 6-tól főpróbánk van a vasárnapi gyöngykoszorú találkozóra, ami a Maros Művész Együttesnél lesz, és haza kell érjenek a táncosok, mert kell próbáljunk rá. Na már, mint ezzel csak azt akartam elmondani, hogy kompromisszumot hoz, mindenkinek jó így, viszont ha ezek a dolgok itt bevezetődnek, tehát ugye Kölpény 22 kilométer. Most ahhoz, hogy itt tartsunk egy Kölpény ilyen gyors talpalót, akár kezdő szinten, kezdőknek, akár haladó szinten, 22 kilométerbe kerül nekünk onnan behozni valakit, hogy egy kicsit megismerjék azt a világot, azok egy kicsit meséljenek arról a világról első kézből. Nincs ilyen. Én ezt a picit hiányosságnak érzem itt a térségünkön, és én törekszem arra, és van azért egy-két szakember, kollégám még, aki erre törekszik, hogy ne csak megtanulj egy táncot, hanem azt tudjad, hol helyezkedik, és ezáltal, hogyha mostan elkezdted egyel, jön a következő. És egy nagyobb képet látsz, én azt látom, hogy vannak emberek, akik itt élünk Erdély szívében, közepén, és nem tudja, hol van, mit tudom én, mondok, egy Csíkszentdomokos. Tudja, hogy valahol Csík, mert benne van a nevében, de nem tudja. Nem tud mondani róla semmit, hogy ott milyen jellegzetességek vannak. De ez egy példa, de mondhatnám magyarót, itt van fenn, régenen felül. Olyan zenéje, tánca, varottasa, ének, jaj, az énekről ne is beszéljünk, stb. Olyan kulturális öröksége van, hogy az valami bődület. Tehát, hogy ott van Marossárpatak, ott van Jobbágytelke. Hányat mondjak, ami a nagyvilágban, hogyha elmész, lehet Amerikába is találkozol olyannal, aki azt mondja, hogy Jobbágytelke, hogyne, hát tanultam.
És többet tud róla,
aki itt lakik 20 kilométerre, és azt se tudja, az egy dolog, hogy nem járt ott, oké. Nem volt, nem vezet. De legalább tudja, hogy milyen kulturális örökség vesz körbe itt minket. És ez mind itt van, egy helyben. Neki fogtunk oktatni most Erdőszentgyörgyön. Egy táncegyüttest vezetni. Ott van már egy a 100 fonat táncegyüttes, jól is csinálják a dolgukat. Viszont én, amit hiányosságnak láttam, és most erre próbáltunk hangsúlyt fektetni, hogy például egy erdőszentgyörgyi gyereknek mi az első, amit el kell sajátítson? Mi? Hát úgy, ahogy a nyelvezet, ugye, saját dialektusuk van nekik, mert hogy úgy beszélnek, mit tudom, Székelykeresztúron, ő betűsen beszélnek. Itt egy picit A betűsen, vagy nem tudom. Mondok ebben, ugyanígy szerintem egy erdőszentgyörgyi gyermeknek, fiatalnak a legelső, amit meg kell tanuljon, az erdőszentgyörgyi vagy környékbeli tánc, és zene, és viselet, és minden, így mehetünk sorba, hogy a helyi értékek mik azok. Utána az megvan már, és tényleg oda fejlődött az egyén a táncos, akkor ki lehet kacsintani Mezőség, Szék, Kiskükülömente, Csíkmedence, Gyimes, Kalotaszeg, bármelyik vidékre. De az első, én úgy gondolom, hogy a te sajátod, ahol élsz, ahol a nagyszüleid mit képviseltek, a szüleid, stb. Én erre szeretnék hangsúlyt fektetni, és erre is kezdtünk el utána nézni és kibontakozni egy picit, hogy a gyerekek tényleg a helyi értéket, hogy néz ki az, hogy jön egy soproni, és azt mondja neked, például hova való vagy, Magfalvi. Mondok ebben, jó, hát gyere, én mutatok neked pár magfalvi figurát, mert tanultam itt, tényleg van ilyen? És a helybéli meg, tényleg van ilyen? Tehát nem, aha, egy picit nem. De... Én azt mondom, hogy ez az első. Hát a tiédet, ha valaki jobban tudja, ez olyan például, hogy én jobban tudom a te házadban mi van, igen, és hol van, mint te, aki ott élsz. Hát, na, nem furcsa egy picit? De. Tehát a helyi értékekre én azt mondom, és arra buzdítok mindenkit, hogy kezdjen el a helyi szokásokat, helyi értékekre odafigyelni, megtisztelni, és akár megtanulni, és tovább vinni.
Különben csak mi vagyunk ilyen rossz helyzetben, vagy másfele is, most gondolok külföldiekre, más is így elengedi a hagyományokat, vagy máshol jobban?
Na most pont erre, ez nagyon jó kérdés, mert pont erre tudok a leghitelesebben válaszolni, pont emiatt, mert ugye én kutató is vagyok, tehát hogy nagyon-nagyon szeretem azt, hogy elmenjek vidékekre, és feltérképezzek dolgokat, akár ha még van hol, mit lefilmezünk, stb. Én azt mondom, hogy azért vagyunk szerencsésebbek itt ezen a vidéken, itt, ahol élünk mi, azért vagyunk szerencsésebbek külföldiekhez képest, mert itt van gyökér, van mihez kötni. Kint én nagyon sok helyen találkoztam olyan helyzettel, hogy már nem volt mit, nincs mihez kötni. Tehát ha volt is, olyannyira régen elpolgárosult, és olyannyira régen kimaradt, hogy nagyon-nagyon kevés leletet lehet találni róla, hogy mi is lehetett ott. Akár ezt bármilyen művészeti ágra mondhatom, nem csak a tánc, hanem bármilyen. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy, ehhez képest mi itt nagyon-nagyon nagy szerencsés helyzetben vagyunk, és lehet, hogy ez az összefonódásnak is köszönhető a román-magyar cigány együtt élésre, mert hogy ha az egyiknél kimaradt, a másik még tovább vitte. Erre is példákat tudok mondani, tehát vannak olyan helyek, ahol például itt Kiskükülő mentén, Dicsőszentmárton előtt Százcsávás, Harangláb, Désfalva, magyarok már nem nagyon pontoznak. Nagyon kevés az arány, de a cigányok és a románok tovább vitték. És akkor abból rá lehet jönni, hogy hát igen, ez volt a magyarok is ugyanígy pontoztak, csak hogy náluk kimaradt. De ez fordítva is mondhatom. Van hely, ahol a magyarok vitték tovább, és a románoknál már kimaradt, és nincsen. Nem maradt meg. Magyar szembenedeken voltam most egy román házaspárnál a tavaly, bármint, bocs, az idén, ebben az évben, csak nyár előtt, és akinél voltam, nagyon szépen páros táncol, és román ember, neki az édesapja és a felmenői szépen legényeseztek is, de ő már nem vette át. Ő azt már nem vitte tovább. Tehát ezért mondom, hogy de még van magyar, aki ott tovább vitte, tehát a szomszéd faluba, Ballai Jóska tovább vitte, és nagyon szépen pontoz, és akkor ilyen keveredésben, beszélgetés kapcsán mondja el a más, de kár, hogy nem vettem át, és nem tanultam meg annak idején, de kár, mert nem ilyen szépen csinálja, és emlékszem, apukám is így csinálta, de bánom, hogy én nem vettem tovább, és nem viszem tovább ezt a láncszemet.
Közben azt hiszem, hogy az okok közt azt is fel kell sorolni, hogy ugye régebb volt, ahol megmutatni ezeket. Most meg, hát az ember max diszkóba, ha elmegy, a fiatalabbak, és ott más.
Sajnos egyre kevesebb a lehetőség, ez valóban így van, főleg falun. Városon nem, városon itt ugye táncházak vannak, jól működő táncházak, ilyen felnőtt csoportok vannak, most már egyre több, és ott is bekapcsolódhatnak ebbe a mozgalomba, aki eddig nem tette meg, vagy megtette, és akkor tovább szeretne fejlődni. Falun egyre így van, és én nem inkább a diszkóra fognám ezt, hanem inkább azt mondanám, hogy már a bálok is kimaradtak. maradtak. Már a bálok is nagyon háttérbe szorultak, főleg most a járvány után, hát nagyon kevés helyen szerveznek egy kosaras bált, vagy valamit. Ugye? És akkor persze, hogy háttérbe szorul ez a dolog. És akkor a régi öregeket nézzük meg, hát milyen bárról beszélünk. A régi öregek minden vasárnap összegyűltek, és ha nem is volt a kultúrház, akkor valakinek kibérelték a házát, vagy a szobáját, az első, és ott gyakoroltak, ott mulattak, ott énekeltek, ott poharaztak akár egyet, stb. Tehát, hogy megvolt minden héten a funkciója ennek, és az embereknek az élő szerves része volt, hogy így mondjam, élő szerves része volt a tánc. Ének, zene, stb. Tehát, hogy ez volt az egyedüli szórakozási forma. Nem ültek be a tévé elé. Milyen tévé elé? Hát nem is volt tévéjük.
Nem TikTokoztak.
Nem volt semmi média eszközük, és attól volt a közösség. Közösség, ettől volt az, hogy igenis értékeket voltak képesek generálni, értékeket, ezt értem a táncfigurák kitalálásra, énekek kitalálásra, mindenki a sóhaját, bánatát, örömét, ugye kiénekelte, és pont ezért volt élőszerves része minden embernek ez, és ettől fejlődött idáig, ahova fejlődött, és mi csak most pancsolunk benne. Mert én úgy gondolom, hogy mi most nem is kell már kitaláljunk semmit, nem kell feltaláljunk, csak ez kéne tovább, és ez kell, nem úgy kéne, ez kell tovább vigyük, és tovább adjuk, és minél több fiatal tovább fertőzzünk ezzel, igen, tovább fertőzzünk ezzel, hogy ők is majd legyen ki tovább adja. Mert ha én most leszűkítem itt, és azt mondom, hogy hát én megtanultam, engem nem érdekel tovább. Jó, és tovább hogy lesz?
Úgy sincs, mit kezdjek vele.
Ugye? Hát jó, de akkor tovább hogy lesz? Én ahogy kaptam, nekem jó volt? Igen. Hát akkor tovább itt tanulnom kell.
Olyan jó, hogy mondod, hogy azért még működnek jól a táncházak, és ha valaki szeretne most táncolni, tanulni, akkor erre is lehetősége van. Illetve, hogyha kicsiként szeretné a gyerekét beiratni valahová, hogy megtanuljon táncolni, akár azért, hogy mozogjon, akár azért, hogy mondjuk ne legyen lúdtalpas, vagy másképp fejlődjön, ugye
közösségbe illeszkedjen
be, így van. Van, akkor ezt is megteheti. Van-e még nálatok hely kicsiknek, nagyoknak, erről is mesélj?
Mindig van hely, sőt, most már szeptembertől ugye elindítottuk az ovis generációnkat, amelyik 3-4-5-6 évesek, és januártól plusz extra tevékenységet is fogunk bevezetni, a kezdőkórust. Kezdőkórus gyerekeknek. Tudnilik, Mészáros Amanda Blanka kolléganőm ezt végezte, erre hivatott, és a táncoktatás mellett, és én úgy érzem, hogy nagyon jó kezekből tanulnák ezt, úgyhogy lesz kezdőkórus kezdőszinten is, és haladóbb szinten is nagyobbaknak természetesen, illetve kézműves foglalkozással is szeret népi kézműves foglalkozással bővíteni a tevékenységeinket. Ugye a termünk megvan, Forradalom utca 8 szám, a Borudvarahoz szokott lenni, ott van a Boroka Néptánc Együttes székhelye. És itt eddig ugye oktatások voltak, viszont szeretnénk ezzel tovább bővíteni a bázisunkat, és egy kis alapot, mert van olyan gyerek, aki, hát nem akarok menni táncolni, nem kimondottan azért, mert nincs hajlama, vagy, hanem így az első körben így nem vonzza őt. De eljön kézműveskedni, eljön ő kórusra, mert hát énekelni szeretek, és meglássa, hogy ott mi történik, és akkor lehet, hogy a táncba is bekapcsolódik. Tehát, hogy ezt egy kicsit ilyen kötetlenebb formába szeretnénk, azért, hogy lehetőségek kínálatában tudjanak egy picit elgondolkodni, és akár belekezdeni, belekóstolni bármelyik irányba. Fordítva is érvényes, tehát aki jár táncolni, lehet, hogy nem tudja, hogy milyen jó hangja van, vagy hangi adottsága, és akkor felkínáljuk ezt a lehetőséget, hogy akkor a tánc mellett akkor kórusra is, tehát, hogy külön ének órára is eljárhat.
Van még egy dolog, amiről felépült egy ilyen, nem is tudom, előítélet, hogy a tánc az lányoknak való. Most nem kimondottan a néptáncra gondolok, hanem bármilyen tánc, nyilván, aki egy kicsit is belegondol, az tudja, hogy táncolni nem a lányok táncolnak egyedül, főleg páros táncot fiúkkal kell táncolni. No, de aki csak ilyen felületesen azt mondja, hogy tánc az a lányoknak való. Ezt egy kicsit kérlek, fejtsük ki, és magyarázzuk el a fiúknak is, ha vannak fiúcskák, akik hallgatnak bennünket, és azért, amikor zenét hallanak, akkor verik a taktust a lábukkal, de azt mondják, hogy ó, ez lányos.
Ez, igen, sajnos ezt tapasztalatból is el tudom mondani. Én is, mikor gyerek voltam, ilyen kiskorban, hát engem is jobban vonzott inkább a sport. Uh-huh. A futball, nyilván futballmánia. Viszont egyet láttam, hogy a futballban, mivel hogy csak férfiak voltunk, tehát csak fiúk voltunk, ezért kimaradt egy olyan közeg, kimaradt egy olyan szemlélet, amit nem kaptam meg, és ez mi volt az? Hát fiúkkal kicsit bulizni, vagy valami, hát nem volt valami vagány abba a korba, és akkor mivel hogy elkezdtem járni jobban mondva apukám hatására, mert és akartam menni, még egyszer hangsúlyozom, apukám hatására, hogy azt mondta, hogy na jó, magadé focizó, értem, táncolsz mostan, és akkor így kerek az alma. Ott meg megtapasztaltam azt, milyen vagány, mert elmegyünk, látunk, elmegyünk, ismerkedünk, a lányokkal is milyen jól lehet szórakozni, azon kívül olyan helyekre és kirándulásokra jutunk el. Én azt tapasztaltam, hogy olyan közösség formáló és olyan lehetőségeket kínáló helyzet egy ilyen táncegyüttesbe részt venni és tapasztalódni, hogy ezt muszáj kipróbálják a fiúk is. Attól lehet focizni, attól lehet sportolni, mert az a heti egy alkalom, vagy ugye nagyobb korban már két alkalom, most az a, nem hiszem, hogy ezen múlik, hogy heti két órá múlik, mikor ugye több száz óra van egy héten, tehát hogy most miről beszélünk. És attól megvan a focinak is a helye, csak ezt jól kell kombinálni, ezt jól kell menedzselni. És itt jön a szülőnek a szerepe. Tehát ha a szülő partner ebben, és lássa az értelmét, lássa azt a szülő, hogy igenis nem csak értelme van, hanem ahogy elmondtuk, terápia, stb. Lehetőség a gyerekének kibontakozni, ismerkedni, világot látni, stb. Tehát a nagyborókával az idén Törökországban voltunk. Uh-huh. Biztos, hogy vagyok benne, hogy van olyan szülő, hogy nem tudja megengedni magának, hogy elvigye a gyerekét Törökországba pár napot négy csillagos szállodába kirándulni. Na mi ezt megtettük a borókával 200 euróért. Én ezt inkább erre hívnám fel a figyelmet a szülőknek első körben, mert kisgyerek még ugyan, ő nem tudja neki mi a jó abba a korba. Hogy ne hagyják befolyásolni magukat, ne az legyen, hogy a gyereknek nincs kedve. Persze, hogy nincs. Hát ez egyértelmű. Nekem sincs minden nap kedve menni dolgozni. Vagy neked, vagy akárkinek. De attól kell menni, nem? Az élet nem áll meg. Na itt a gyereknek is egy kis lelkesítő beszéddel, egy kis rávezetéssel, hogy négy gyermekem, ez azért jó, mert stb. És egy kicsi meggyőző akarattal én szerintem miután átbillen ez, észreveszik, hogy hát nem csak próbálok, és nem csak itt vagyunk összezárva négy fal közé, hanem elmegyünk ide, elmegyünk oda, attól a pillanatok kezdve így átbillen a dolog, és már fordítva lesz, és azt mondja a gyerek a szülőnek, hogy azt mondja a gyerek a szülőnek, anya, én nem akarom kihagyni ezt a próbát. Hát de miért nem akarod kihagyni? Hát azért, mert a partnerem függ tőlem, számít rám, én nem akarom őt cserbe hagyni.
Ez nagyon fontos, hogy nem itt akarom
cserbe hagyni, mert ránk van építve valami. Az együttesnél megint koreográfiában szólón van, ha kiesek, nincs ki megcsinálja, akkor összeborul minden. Tehát, hogy egy fontos ellen vagyok egy ilyen csapatban. Egy nagyon fontos ellen vagyok egy ilyen csapatban. És megfordul ez, utána már a szülő mondja, hogy ha nem tanulsz jól, nem mehetsz táncpróbára. Tehát addig van nehéz állapotban ez a helyzet fiúknál is, ameddig egy picit rávezetődik ez a dolog, hogy miért is fontos. Ma a gyerek nem tudja ezeket, hogy neki a koordináció, a testtartás, az ismerkedés, a kirándulás, amiket soroltunk, az sok, sok minden. Ő még nem tudja abba a korba.
Meg hát, ha valamelyik gyerek azt mondja, hogy ez túl lányos, akkor csak javasoljuk a szülőknek, hogy mutassanak akár YouTube-on egy jó kis legényest.
Hát annál férfiasabb valami. Hát épp ezt mondom, hogy lányos dolgok, oké, a foci is férfias dolog, vagy sportágazatban, karáté, akármi lehet férfias, de a néptáncban is el tudom mondani, mondom, nézzünk meg egy kőkemény legényest, és akkor el lehet dönteni, vagy verbunkot, és akkor el lehet dönteni azt, hogy akkor mi férfias és mi lányos.
Huba, tudom azt, hogy készültök valamire a közeljövőben, egy kicsit megmutatkozni azok előtt, akik kíváncsiak arra, hogy hová fejlődtetek, mi az, amit tanultak a fiatalok, a gyerekek az utóbbi időszakban, úgyhogy mesélj erről, és hogyha nyitott a rendezvény nem csak szülők számára, hozzátartozók számára, akkor hívjuk meg a hallgatókat is erre a rendezvényre.
Köszönöm a lehetőséget. Hát első körben most egy nagyon-nagyon izgalmas év után vagyunk, tehát a Magyar Kultúra Napja január 22-től mostanig több mint 40 fellépésen túl vagyunk, ami egy amatőr tánc együttes életében mérföldkő, és nagyon sokat jelent. Ugye külföldön is voltunk turnézni, Magyarországon kétszer, törökországi turnénk van a hátunk mögött, illetve az erdélyi legényes és verbunk verseny, ami kibővült az első párosan szép páros szóló táncversennyel is. Ott is ugye úgy a magyarországi versenyzők, mint a Vajdaság, tehát nagyon sok helyről érkeztek, és én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres rendezvényünk volt a forgattak keretén belül. Ez a kettő több versenyzővel, ugye legényes és verbunkban 34-en voltak, 15 páros volt párosan szép szóló táncversenybe. Szóval, hogy nagyon ugye gyöngykoszorúkon vettünk részt, és mellette ugye kellett készüljünk ezzel, minden évben a koronát egy ilyen gála műsorral tesszük fel, az idén téli ünnepkörre építve, táncban az ünnep ez az előadásunk címe, amivel minden év végén főleg a szülőknek feltesszük a koronát a tetőre, és megörvendeztessük azzal a 7-8 hónapi munkánk gyümölcsével, amin ugye túl vagyunk most már, és egy-egy, vagy kettő-három, a nagy csoport már négy új koreográfiát mutat be az idén, a kisebbek meg kettőt a szülőknek. Hát egyik szemem sír, másik kacag, mivel hogy már most teltház van, és nem tudunk külsősöknek, közvetíteni fogjuk a csatornánkkal, a Boróka Néptánc Együttes Facebook csatornánkkal közvetíteni fogjuk élőbe az előadást. Ez egy jó
akkor lehet követni,
órás.
Ha igen, valaki szeretné követni. Látni, hogy gyakorlatilag mit is
viszont
tanulnak ott a gyerekek.
A 342 hely plusz a pócékekkel fullba teli van már most a terem, ugye a szülők és a nagyszülők a prioritás ilyenkor. Az is felmerült a fejünkbe, hogy lehet, hogy az előadást valamikor most a télen, január-februárban, Farsang körül lehet megismételjük. És akkor meg nyilván, hogy a nagy érdemű közönség is simán eljöhet és megtekintheti ezt a kőkemény munkánkat, gyümölcsünket.
Hát gratulálunk nektek, hogy sikerül minden évben egy picit hozzátenni ahhoz, amit felépítettetek, és megtanítani több, nem tudom hányan vannak, több tíz, 150. Több száz. Hát 105, hát
öt
az rengeteg. 5
korcsoportban 105
rengeteg.
Gyerek van, ugye apró-apró morzsa Boróka, ők az ovisok, az apró morzsa, ők egyen nagyobbak már ilyen 0-1-2 max. Harmadikosok, és a nagy morzsa Boróka, közép Boróka, és a nagy Boróka. Tehát 5 korcsoportban táncolunk, plusz van egy szülői ilyen csoportunk, ahol ilyen alapszinten tanulgatunk, és elmélyülünk bizonyos környékbeli vidékeknek a táncában, alapszinten nyilván, úgyhogy az már a hatodik. Velük minden év végén, mivel hogy nagyon sokat segítenek, szervezek minden év végén, most december 20-án kerül sor szombat este a borudvari próbatermünkbe egy ilyen bensőséges kosaras bálunk, ami azért jellegzetes, mert egy, hogy kifújjuk a gőzt egy kicsit, és az évi munkánkat egy kicsit úgy elengedjük magunkat című fejezettel, kicsit tudjunk lazítani egyet közösen, de azért érdekes, mert mi úgy szoktuk szervezni, hogy a könnyű zene váltakozik az autentikus népzenével, és akkor erre nem DJ, nem sem, hanem egy élő zenész jön, aki a könnyű zenészt szolgáztassa, Püsök Zoltán barátom, és a népzenei oldalt, meg megint élő zenekar szolgáltassa. Az idén a Finom zenekar lesz, aki a gála műsorunkat is kíséri, Kézdivásárhelyről.
Hát ne felejtjék, kedves hallgatóink, ahogy Huba, te is mondtad, táncolni sosem késő akkor. Varró Huba volt a mai alkalommal a vendégünk itt a Trendetlenségben, a Boróka Néptánc Együttes művészeti vezetője. Köszönjük szépen, Huba, hogy itt voltál, várunk még szeretettel, és további sikereket kívánunk.
Köszönöm
nektek
nagyon szépen a lehetőséget, minden jót kívánok, és áldott ünnepeket mindenkinek.